FM 92,5.
Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Mirjam hallgatóit. Felvidéki beszélgetések műsorunkba kapcsolódhatnak most be, ahol ismét az online téren keresztül szólítottam meg egy különleges beszélgető partnerünket, a sportvilágban tűnik ki ugyanis, egy hazai büszkeségünk, többszörös világ és Európa bajnok, válogatott kajakos. A túloldalon üdvözöljük nagy szeretettel Demin Viktort.
Tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Számomra megtisztelő a lehetőség, hogy itt lehetek. Igaz, nem megszokott körülmények között, viszont hála a 21. század technológiai csodáinak ezen a nem szokványos feltételek között is meg tudjuk valósítani a mai beszélgetésünket. És köszönöm bemutatást is. Kiegészíteném az eredményeket azzal az információval, hogy korosztályomban, illetve ifi, illetve 23-as korosztályban értem el az említett eredményeket. Felnőtt korosztályban csak Európa-bajnoki ezüstérmet sikerült szereznem. A világbajnoki aranyból sajnos nem jutott, de úgy gondolom, hogy nagyon jó tapasztalatokból viszont jutott elég.
Igen, és ezeket van is módja kamatoztatni, továbbadni a jelenlegi tisztségéből kifolyólag, de én arra kérdeznék rá egy kis kíváncsisággal talán a hallgatók részéről is, hogy hogy indul el az, hogy egy ember ilyen sikereket érhet el, hogy a gyerekkorára visszatekintve mi az, ami ennek indítója lehet, az úszás, vagy a kajakozás rögtön, mint olyan az, ami megragadta, fölkeltette az érdeklődését?
Komáromi szülöttként úgy gondolom, hogy a vízi lehetőségekből van miből választani. Komárom ugye a vizek városa, a Vág és a Duna összefolyásánál található a városunk. Ezért a rekreációs sportolóknak, illetve az élsportolóknak is van számos választási lehetőségük különböző vízisportokból. Én jó magam valószínűleg szülői kezdeményezésre az úszással kezdtem, és majd csak ilyen 8-9 évesen tértem át a kajakkenóra, ahol majdnem két évtizeden át tevékenykedtem, mint sportoló, mint élsportoló, és jelenleg mind a Komáromi Kajakkenu Klub vezetője, elnökeként tevékenykedem. Visszatérve a gyerekkoromhoz, úgy gondolom, hogy a gyerekkor egy meghatározó folyamat, egy meghatározó időszak az ember életében, amelyben ha a sport szerepet játszik, akkor az csak gazdagabbá teszi a gyereknek az életét, sőt, majd a felnőtté válás folyamatát is támogatja, megkönnyíti, hiszen értékekkel, olyan értékekkel ruházza fel az embert, amelyet nem csak a sportban tud majd kamatoztatni. Visszatérve az úszáshoz, az úszás azon kívül, hogy egy gyönyörű sportág, szellemi és lelki fejlődéshez is lehetőséget ad, hiszen a fókuszképességet, az összpontosítási képességet és a kitartást nagyon jól fejleszti, mivel viszonylag egy monoton sportágról beszélünk, ahol 25-ös vagy egy 50 méteres medencében ugye köröz az ember oda-vissza. Ez kicsit úgymond untató tud lenni, viszont egyben ez egy nagyon technikai sportág, nagy összpontosítási képességet igényel, és ahogy említettem, ez a későbbiekben is majd, ezt a képességet majd a későbbiekben is lehet kamatoztatni, akár tanulás terén, hiszen az összpontosítási képesség nagyon fontos szerepet játszik karrier építési folyamatokban is akár.
Egy egyszerű oldalról nézve, a kajakozásnak előfeltétele, hogy úszni tudjon az illető, hogy a vízben nem merüljön el?
A mi tanácsunk úgy szól, hogy nem tartjuk előfeltételnek, de biztonsági okokból elvárásnak tekintjük, hiszen a Vág ugye egy folyó, viszonylag nagy sodrású folyó, ahol annak ellenére, hogy a gyerekeken mellény van, ami esetleges beborulás esetén, ha a gyerek beesik vagy a kajakból a vízbe, akkor a víz felszínén tartja a gyerekeket a mellény, viszont biztonsági okokból természetesen jó, ha a gyerek tud úszni, és ez a félelmüket is csökkenti. Hogyha a vízbe, akkor úgymond nem történik semmi, de ha tud a gyerek úszni is, akkor egy biztonságérzetet.
segítene képet alkotni arról, hogy jelenleg hogy néz ki a kajakkenu klub összetétele, hogy hány főt számlál, vagy a hobbi űzők, illetve a versenyzők aránya, ez hogy oszlik meg?
Ahhoz, hogy még válaszoljak a hobbi és a profi sportolói arányainkkal kapcsolatos kérdésre, kicsit bemutatnám az egyesületünket, mégis, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, mert úgy gondolom, hogy nagyon szép múlttal rendelkezünk, és ezt hirdetni kell. Ugye a Komáromi Kajakkenu Egyesület meghatározó szerepet játszik a nemzetközi kajakkenu világában, hiszen hosszú évtizedek óta elképesztő sikeresen működik. Múltunk egészen az 1890-es évek végére nyúlik, amikor is 1897-ben megalakult a Komáromi Sportegyesület, melynek egyik szakosztályát képezte a vízisport, és természetesen a kajakkenu is ennek a részese volt. Az első nemzetközi sikereket az 1980-as években értük csak el, majdnem 100 év után lehet így mondani, de hát a kitartó munka megtérült, és 1988-ban részt vettünk az első nyári, számunkra az első nyári olimpiai játékokon, és azóta is, mint a világ egyik legsikeresebb egyesülete, részt vehettünk valamennyi nyári olimpiai játékon, azóta természetesen, ez jelenleg már a 9. olimpiáról beszélünk, a 2021-es Tokiói olimpiát val is számolunk, és úgy gondolom, hogy ehhez becsületes, alázatos és kitartó munka kell. És ahogy említettem, ennek a hagyományát ápolni kell, és erre építkezve kimondott célunk, hogy a következendő évtizedekben a szlovák, illetve a nemzetközi kajakkenuban meghatározó szerepet játszunk. A hosszú távú víziónk, hogy olyan környezetet teremtsünk, ahol az egyének sokszínűségére való odafigyelése és a vízisportok eszköztárának segítségével elérik a gyermekek álmai megvalósulását. Ami az elnökséggel kapcsolatos, úgy gondolom, hogy a sportban ez egy nagyon specifikus dolog, talán a nagy vállalatok vezetésében is. A profizmus az értékek megtartása mellett, ami nagyon fontos dolog, amit majd fogok említeni is, a világos jövőképpel való rendelkezést is jelenti. Úgy gondolom, hogy a céltalan tengerésznek semmilyen szél nem kedvez, ezért a január 1-i elnöki pozícióra történő megválasztásomnak az első lépései közé tartozott a megfelelő értékek meghatározása, és később ebben majd a célok meghatározása került a mindennapi tevékenységek közé. Az elnök választással kapcsolatosan úgy gondolom, hogy egy gyerekkorom óta társ voltam ezeknek az embereknek. Igaz, fiatal vagyok tőlük, és jelenleg is társamnak tartom magam. Az változott az én oldalamról, hogy több lehetőségem lett. De ez ugye annál nagyobb felelősséggel is jár, ezért igyekszem a legjobb lelki ismeretemnek és tudásomnak megfelelni. Ahogy mondani szokás, teher alatt nő a pálma, a felelősség nagy teher, de motiváló erő is, amennyiben az ember versenyző típus. Én annak tartom magam, viszont nem szabad elhamarkodott döntéseket hoznom, hiszen annak mások láthatják árát, ezért minden egyes lépést jól meg kell fontolnom, hiszen több mint 100 gyermek látogatja nap mint nap az egyesületünket, és ahogy az orvos sem hadonászik a szikével, mert akkor nem, hogy nem gyógyítja meg a beteget, hanem akár el is vérezhet. Ezért az én munkám is, vagy az én felelősségem is nagy, és óvatosan kell azt végeznem. Ezen kívül számomra ez a feladat arról szól, hogy tegyek a Komáromi Kajakkenu Egyesületért, azért az egyesületért, amely nem csak végigkísérte, hanem a megszerzett tapasztalatok által gazdagabbá is tette a gyermekkoromat és életemet. Jelenleg úgy gondolom, ez egy nem csak jelenleg, hanem természetesen ez egy nagyon hálás feladat, hiszen a gyerekektől rengeteg szeretetet kapunk. Ezen kívül az egyesületünk prosperál. Rengeteg fiatal sportolónk van, ahogy említettem, naponta több mint 100 gyermek, fiatal és felnőtt jár le. Ezzel beragyogják a klub mindennapját. Természetesen a COVID megszorítások véget be vagyunk zárva, és sajnos nem tudjuk a szolgáltatásainkat nyújtani a gyerekek számára, illetve a fiatal felnőttek számára. Az elnöki pozíció keretein belül, illetve ebben a feladatkörben is azon leszek, hogy segítsem az egyesületet úgy, ahogy ezt azt válogatott sportolóként tettem majdnem két évtizeden át. Természetesen vegyünk őszinték magunkhoz, ez csak a sport ésszerű anyagi és erkölcsi támogatása mellett valósítható meg, és szerencsénkre nagyon biztos anyagi hátteret biztosít a városunk is, a Szlovák Kajakkenu Szövetség, a szülők is, különböző támogatók, a Szlovák Olimpiai Bizottság, és úgy gondolom, hogy ehhez csak hozzátenni lehet, és ezért is igyekszem majd saját ötletekkel, különböző projektek által bővíteni a szolgáltatásaink széles skáláját, ezzel is kiszolgáltatva valamennyi egyesületi tagunkat.
Említene esetleg néhányat azok közül is, akik jelen reménységei ennek a sportágnak, akik számára például az olimpia egy nagy esélyt hozhat az idei évben?
Jelenleg, akik az olimpiára készülnek, úgy gondolom, hogy 4-5 embert szeretnék említeni ezzel kapcsolatosan. Az első név már nem csak egy reménység, hanem akár példaképnek is lehet rá tekinteni. Erik Vlček, aki világszinten is elismert sportoló, hiszen a 6. olimpiájára készül, ha minden igaz. 5 olimpián részt vett, már az olyan sportolóból is, aki 5 olimpián részt vett, nagyon kevés van, és ha sikerül neki kijutni a tokiói olimpiára, vagy a 6. olimpiájára, akkor szerintem egy kézen meg tudjuk számolni, hogy a világon mennyi olyan sportoló van, aki ennyi olimpián részt vett. A második ilyen sportoló Botek Ádám, vérti születésű, nagyon tehetséges fiatal legény, óriási jövő áll előtte, becsületesen dolgozik, nagyon jó csapatban dolgoznak, hiszen Erik Vlčekkel karöltve végzik mindennapi tevékenységüket, sportolói felkészülésüket. Ehhez a csapathoz csatlakozott pár évvel ezelőtt Gacsa Lákos is, aki komáromi születésű, világbajnoki ezüstéremmel rendelkezik, sőt, még bronzéremmel is felnőtt világbajnokságról. Ezen kívül van két fiatal, nagyon tehetséges, Petrusová Marianka és Riza Mária Gémszjáger. Mindketten U23-ban Európa és világbajnoki érmeket szereztek. Ezért úgy gondolom, hogy ez az az 5 személy, aki jelenleg reálisan küzdhet az olimpiai kvótákért, illetve a kvóták megvannak, csak az a kérdés, hogy ki fog ülni ebben a hajóban.
Hát a hallgatókkal együtt drukkolunk, és íme a szándékokban is igyekszünk ezt segíteni, támogatni őket.
Köszönjük szépen!
Említene esetleg azok közül is néhány szemét, akik egykor önre nagy hatással voltak, és a Komáromi Kajakkenu klubban talán ismerte is őket, és így még élénkebb példa, motivációs erő volt az ön számára az egyes versenyek során?
Itt nagyon sok szemét mondanék rám. Nagyon nagy hatással voltak különböző sikeres emberek, nevezhetjük őket példaképeknek. Viszont itt én megemlíteném az értékek kulcsfontosságú szerepét. A példaképé váláshoz elengedhetetlen bizonyos értékek szerint élni. Egy példakép nem biztos, hogy híres, sőt, biztosan mondhatom, hogy nem feltétele annak, hogy példaképé várjunk, hogy híresek legyünk. Nem kell úgymond dél-afrikai elnöknek lennünk, Nelson Mandelának, vagy egy világszintű teniszesnek, Roger Federernek. Azért mondtam ezt a két szemét, mert ők számomra egyébként példaképek. Viszont a példaképeket meg tudjuk találni a mindennapjainkban. Beszélhetünk egy kórházi ápolóról is, beszélhetünk egy nagyon nagyvállalati adminisztrátorról, akik alázatosan végzik a munkájukat, feltétel nélkül szeretik a család tagjaikat, és pont itt jönnek szóba az értékek. Ha már csak betartjuk a 10 parancsolatot, akkor úgy gondolom, hogy rossz emberek nem lehetünk. Számomra ez az igazi példakép, aki megfelelő értékek szerint él. Újra hangsúlyozom, nem kell ahhoz, hogy példaképek legyünk, nem kell, hogy ismert emberek legyünk. Ez ilyen saját ilyen elképzelésem, hogyha majd egyszer az ember idős lesz, 70-80-90 éves, akkor visszatekintve az életünkre, ha azt mondjuk, hogy na igen, nem csak jól éltünk, hanem még szépen is, úgy gondolom ez a mai beszélgetésnek egy kulcsfontosságú mondata, hogy törekedjünk arra, hogy ne csak jól éljünk, hanem szépen is, és ha ezt szerint élünk, és betartjuk a bizonyos szabályokat, értékeket, akkor jó magunk is, úgymond példaképé válhatunk. Valamennyi ember példaképé válhat, ha megfelelő értékek szerint él.
Igen, valahogy bennem azt fogalmazódott meg, tehát, hogy igen, akár a sportterén is, hogy nem előfeltétel ez az ismertség. Hát ott ugye azt gondolnánk, hogy az eredmények is indikálják azt, hogy valakire felnézzen mondjuk egy fiatal, hanem...
Igen, így van. Az ad egy lehetőséget. Viszont itt az, hogy valaki hobbi sportoló vagy profi sportoló lesz, az talán nem is biztos, hogy az egyén döntése, hanem nagy valószínűséggel azért előre meg van írva. Az egy ajándék, hogyha valaki profi sportolóvá válhat. Természetesen elengedhetetlen az, hogy a szabad akarattal pozitívan használjuk fel azt. Ez azt jelenti, hogy igen, kitűzhetjük magunknak célul, hogy valaki most Európa vagy világbajnok szeretne lenni, vagy olimpikon, de ehhez nélkülözhetetlen a mindennapi alázatos munka. Szóval ezek a sikeres emberek, akik nemzetközi szinten is, most sportolókról tudok én beszélni, akik nemzetközi szinten is elismertek, ők nem az a fő céljuk, hogy most olimpikonok legyenek, hanem abban az egy napban igyekszik tényleg a maximumot beletenni, és az élet ajándékával, ugye maga az élet egy óriási ajándék, és egy óriási lehetőség, hogy itt lehetünk a Földön, és ezt az ajándékot úgymond nagy felelősséggel végzik, és megbecsülik azt, amiük van, és minden napból próbálják kihozni a maximumot. Ez nem azt jelenti, hogy a mai napnak élnek. Ez csak azt jelenti, hogy a mai napból kihozni a maximumot a hosszú távú céljai elérése érdekében. Most csak, hogy mondjak személyeket is, hogy válaszoljak a konkrét kérdésre is. Például ilyen személy volt természetesen Erik Vlcsek is, aki elképesztő alázatos munkával dolgozik. Lassan 40-es éveiben járó férfiről beszélgetünk, aki 8 éves kora óta úgymond ugyanazt csinálja, és ehhez tényleg egy óriási kitartás és akaraterő szükségeltetik. Már megemlíthetném Gyurit, aki 19 évesen rákkal diagnosztizáltak, és ennek ellenére 2 olimpiai érmet szerzett. De ahogy mondtam, ők a jéghegy csúcsa. Az, hogy róluk tudunk beszélni, ez mögött rengeteg ember alázatos munkája van. És itt én megemlítenék pár edzőt is, ilyenek közé tartozik a Sós Tibi bácsi, ilyenek közé tartozik a Polhammer Laci bácsi, ilyenek közé tartozik például a jelenlegi Likér Péter, akik nagyon keményen dolgoznak azért, hogy ezek az emberek a saját életükben élik a maximumot. És ugyanúgy lehet említést érdemelnek a gyógytornászok, az orvosok, és még az összes többi edző, aki hozzáteszi azt a kis pluszt, azt a legódarabkát ahhoz a várépítéshez.
ha az egyéni igyekezeteire visszagondol, akkor föl tudnál idézni, hogy mi volt az, amiben talán a legnagyobb energiáját fektette bele ez idáig?
Én ezt két csoportra osztanám, ha engedik. Megközelíteném ezt, mint volt sportoló, és mint jelenlegi klubvezető is. Először is, mint volt sportoló. A sportnak vannak személyiségi jegyei, és egy ilyen, kicsit ez paradox lesz, amit most fogok mondani, viszont jelenleg aktuális a COVID helyzetben, maga a félelem. Rengeteg ember fél, rengeteg embernek félelemben, félnek teljes életet élni, amit nem tartok talán, ez sajnálatosnak tartom, hiszen maga az élet ajándék, és úgy gondolom, hogy minden egyes percet igyekezzünk hasznosan tölteni. A sport megtanított arra, hogy igen, van félelem. Természetesen, amikor az ember feláll a rajtvonalra, és van rá pár másodperce, vagy pár perce, hogy az elmúlt 20 év munkáját bebizonyítsa, és ha egy hibát vét el, akkor ténylegesen az a 20 év kárba vész. És ez ad egy olyan erőt, vagy egy olyan tapasztalatot, hogy igen, félelem van, de nem uralkodik rajtam. Óriási különbség az, hogy félek és uralkodik rajtam a félelem, vagy félek, de nem uralkodik rajtam. Viszonylag tudom kezelni azt, sőt, akár még az előnyöm még kovácsolni is. Ezen kívül nagyon hasznos személyiségjegynek találom a küzdeni akarást, nevezzük így. És itt megemlítenék egy saját tapasztalatot is. Kérdezték is páran így az életem során, hogy mit tartok talán a sportban az egyik legnagyobb sikeremnek, és első pontban nem egy győzelem vagy egy sportsikert mondanék, hanem életem legelső versenyéből említenék egy tapasztalatot. Az életem legelső versenye 9 éves gyerek voltam, és hazai közönség előtt valósult meg a verseny Komáromban. Hát ugye a szülők szóltak a osztályba, hogy jöjjenek ki a gyerekek, nézzük meg a kis Viktorkát, és ott volt az egész osztály, ott voltak a barátok, ott volt az osztályfőnök néni, ezen kívül ott voltak a sportársaim, és hát ugye ez azért, ez 9 éves gyereknek már ez nagy teher, és ezen kívül a komáromi verseny egy nemzetközi verseny, hiszen Magyarországról és Csehországból is látogatnak ide egyesületek, és ugye életem legelső versenye, valahogy a középmezőn táján haladhattam, 40-en indultunk, azaz ilyen 20. hely körül haladtam, és így 100 méterrel a cél előtt belástam a vízbe, amit már említettünk is. Előbb tudtam úszni, ugye belástam a vízbe, és ki kellett úsznom a partra, amíg természetesen kiúsztam a partra, addig mindenki megelőzött, és utolsó voltam, és általában ilyenkor a gyerekek, hát kiborultam, akkor ott hagyja a hajót, vagy ki is hozza a hajót, de ott marad a parton, és ezáltal ugye ki van zárva a versenyből. És én kiúztam a partra, kiöntöttem azt a kajakot, amiben szerintem volt, vagy 50 liter víz, 9 éves kisgyerek, visszaszálltam, és befejeztem azt, amit elkezdtem annak ellenére, hogy utolsónak érkeztem be, de ott legyőztem egy, ott jelentkezett az akaraterőm, hogy nem azért vagyok itt, hogy nyerjek, nem azért vagyok itt, hogy legjobb legyek, hanem azért vagyok itt, hogy küzdjek. És ez a életben is rengeteg akadályára nézünk, és ha utólag visszanézünk, akkor ezek a kihívások végül mindig erősségeinké válnak. És ha ebből levonjuk a tapasztalatot, akkor a kihívások, akadályok, a zsákutcába való betérés, és majd visszatérés akár erősségünk is válhat a jövőben. Ez volt talán a legnagyobb ilyen tapasztalatom és a legfontosabb személyiségjegyem. Természetesen említhetném most itt a sportolásnak a medicinális hatásait is, amelyet számos kutatás eredménye is bizonyítja, és egyben alá is támasztja annak a régi görög mondásnak az igazságtartalmát, amely szerint a mozgás sok mindenre orvosság, de nincs olyan gyógyszer, ami a mozgást helyettesítené. És ez napjainkban szerintem nagyon fontos, hiszen a gyerekek egyre több időt töltenek a számítógép előtt, és ha összehasonlítom az én gyermekkoromat a napjaink gyermekkorával, akkor én kint játszottam úgymond a grundon, és fára másztam, míg a mai gyerekek számítógép előtt játszanak, ez nem biztos, hogy egy egészséges jövőképet fog majd alkotni előre. még elnöki szempontból is megközelíteném ezt a kérdést, mivel töltöttem a legtöbb időt, és ahogy említettem már a beszélgetésünk elején is az értékeinket. Egy olyan világban élünk, amelyből jelenleg szerintem hiányoznak a vezérlő elvek. És az a veszély fenyeget, hogy mindenki a maga szabta törvény szerint él, és úgy gondolom, hogy alapvetően fontos az értékek hangsúlyozása. Hiszen az értékeink az egyik legbecsesebb kincsünk, melyeknek be nem tartásának súlyos következményei is lehetnek. És én most itt nem szeretnék történelmi elemzésbe visszamenni, hogy a múltban azért kicsit nehezebb idők voltak, ezt csak egy mondattal szemléltetném, hogy a múltban, hogy nézzük a 20-as éveket, azért világháborún átesett emberekről beszélgetünk, és úgy gondolom, hogy a nehéz idők erős embereket szülnek, és az erős emberek jó éveket hoznak, és most igazi, jelenleg most van ez a COVID-vírus helyzet, de egyébként egy nagyon jó életben élhetünk, hiszen rengeteg lehetőségünk van. Viszont a jó életnek van egy negatív oldala is, az pedig az, hogy sajnos bizonyos helyzetekben gyenge embereket szülnek. Érték nélküli embereket szülnek, és ez szerintem látszik is az a értékhanyatlás a világban. Ezért, mint friss elnök, kivált kép sok időt és nagy hangsúlyt fektettem a megfelelő értékek felállítására és meghatározására. Természetesen a felállítása vagy meghatározása nem elégséges. Az értékek folyamatos betartását és annak hangsúlyozását, hiszen hirdetnünk kell. Nem csak be kell tartanunk a 10 parancsolatot, vagy akár most a sporton belül is különböző szabályokat, értékeket, hanem azokat hirdetnünk kell. Ez is a felelősségünk, és természetesen az emberek követel hibát. Most említhetnénk a tékozoló fiú történetét, amiben jó magam is megtaláltam magam. Pont az értékeink azok, amelyek visszahúzhatnak a helyes útra, hiszen a helyes útból egy van, ezt tudjuk. Úgy gondolom, hogy a sporton keresztül, illetve a sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni, és majd újra és újra neki látni, mindig egyszer-többször felállni. Ezen kívül az egyesületünkön belül, ugye említettem, hogy a értékek betartására is nagy hangsúlyt fektetünk, ezért neveltetés is folyik nálunk. Magyar szónak van egy ilyen szépsége, akit nem nevelnek, akkor az neveletlen. Úgy gondolom, hogy a megtanult értékeket, hozzáállást erényé kell tenni a gyermekekben.
Egy kicsit szeretnék közelebb az ön személyiségéhez álló dolgokat mondani. Egy-egy személyes tapasztalattal úgy szemléltetve ezeket, hogy ön min keresztül tanulta meg ezt az adott jó példát, és aztán ön is ismerte fel esetleg olyan dolgokat, személyiségegyet vagy erényt, amelyet ma egy ilyen hitbeli kegyelemként is tekint rá.
Szerencsésnek mondhatom, hogy átéltem ennek a megtapasztalását, és tényleg ez szerencsés helyzet. Akkor akár kezdhetnénk a hittel is. Hiszen ez a győztes gondolkodásnak is az egyik alapfeltétel a sportban, hogy aki hisz, lát, olyan világossággal lát, amely megvilágítja az út teljes hosszát, hiszen a hit ajándék, és ugyanakkor feladatunk azt őrizni, védeni és táplálni is. Maga a hit nélkül nagyon nehéz dolgunk van szerintem, és mielőtt kitartásról, vagy összpontosítás, vagy bármilyen képességről így beszélhetnénk, akkor ez az az értékmutató, ami nélkül úgymond felesleges elindulnunk. És ezt lehet interpretálni természetesen, mint csak sportoló észre, hogy valaki hisz önmagában, vagy mint kereszténységben, és ugye hiszünk az egy Istenben, de tényleg a hit fontossága az feltétele a boldog életnek. Ezen kívül megemlíthetjük akár személyes tapasztalatként, akár az út fontosságát, hiszen az emberek életük során sokfele úton rohangálnak a kilátástalanságba. Ezt én is magam megtapasztaltam. Ugye a sport befejezése egy óriási zuhanás. Az ember egy 20-25 évet tölt el egy bizonyos szektorban, egy bizonyos emberek között, amelyből ha kirántják, akkor az elég ijesztő. És egyértelműen komfortzónán kívüli helyzet.
Ez a versenysport, tehát hobbiként még
igen,
van módja
ott nem a versenysportoló, igen, elnézést, azt nem említettem. Mint versenysportoló, ez óriási kihívás ezt leküzdeni, és azt úgy mondom, hogy én viszonylag készültem azért a másik lábamra, én közgazdaságtani egyetemet végeztem az élsport tevékenységem mellett, hogy volt hova átlépnem, vagy volt hova mennem, de akkor is ebben az időszakban nagyon sokat segített a család, vagy nagyon fontos szerepet játszik a család és a baráti szeretet. Ez egy óriási kihívás volt, az út és az a befejezés, és ott is nagyon fontos szerepet játszik a hit, hogy hinnünk kell, hogy jó lesz, és csak tovább kell dolgoznunk, és tennünk kell, hiszen az üdvözüléshez kizárólag tetteken keresztül vezet az út.
Sőt, önmagában, hogyha a rajtvonal után rögtön egy célvonal következne, akkor talán nem is lenne olyan érdem, sem olyan öröm az egész, és néha elfelejtjük magát a folyamatot értékelni.
Így van, és maga a folyamatnak köszönhetően a kihívásokkal, amikkel találkozunk, azok csak azáltal válhattak majd későbbiekben erényünké. Ha nem tapasztalnak azt, akkor unalmas lenne tényleg.
Kedves Viktor, úgy tudom, hogy a vallás révén megtapasztalt hit, az nem volt mindig része az életének. Ez a változás, ez vagy fölismerés, vagy lehet, hogy csupán a véletlen, de hogy a Szentlélek valamiként működött, és megmutatkozott az ön életében is. Ez mégis milyen momentum volt, mikor történt ez önnel?
Úgy gondolom, hogy ennek volt egy momentuma, de ez egy folyamat volt, és talán természetesen mielőtt én kerestem ezt az utat, valaki megtalált engem. Utólag, ez már több évvel ezelőtt történt, így utólag nézve. De maga az a momentum, az egy... Nagyon sokan, hogy akkor, akik nem hittek, vagy nem voltak hívők, nem voltak vallásosak, esetleg valamilyen rossz, nehéz körülmények véget, fohászkodtak Istenhez, hogy segítse meg őket. Nálam ez nem így volt. Én most nagyon jó helyen vagyok, én nagyon jól érzem magam, ez nem csak nekem köszönhető. Az én momentumom egy más emberrel kapcsolatosan történt. Nem szeretném említeni a nevét, ez az emberrel történt egy olyan csoda, ami égi segítség nélkül nem valósulhatott volna meg, és úgy fogalmaznék, hogy ennek az embernek két születésnapja van. Új lehetőséget kapott az élethez, amit talán orvosi, egészségügyi szempontból elmagyarázhatatlan, megmagyarázhatatlan.
Ennek ön is közvetlen tanulja volt?
Közvetlen tanulja voltam, ott voltam. Akkor világosodtam meg, hogy igenis, hogy van több is, mint csak mi. Az volt az a momentum, aminek köszönhetően teteket tettem ez irány.
Egy közös felismerés volt ez, vagy az az illető már bízott Istenben korábban
bízott.
Is?
Bízott az egész család, az ő családjuk, ahol ez történt, ők szakadatlanul, visszamenőleg, szerintem x száz évig természetesen nagyon hívő családról beszélünk. Igen, hittek Istenben, és imádkoztak is az adott személyért, hogy minden rendben alakuljon. Az egész család imádkozott minden nap, és úgy gondolom, ez is nagyban hozzájárult ahhoz. Sőt, csak ez járult hozzá ahhoz, hogy ő még köztünk lehet.
Áldja meg Isten az ő napjait, és ez az út, talán egy másik ajtó, ami ezáltal önnek kitárult, hogy ezen tudjon tovább haladni, ahhoz is a Szentlélek kegyelmei segítség önt. Azt kérdezném, hogy mi volt az első ilyen bátor lépés, amikor tudatosan szólította meg Istent, és valamilyen dologban kért ön is segítséget?
Én úgy idézném ezt fel, hogy ha az első ilyen saját életemet nézzük, akkor én gyerekkorom óta viszonylag, hát nem viszonylag, hanem tényleg legyek őszinte magamhoz, egy nagyon makacs ember vagyok, vagy voltam, már annyira, viszont egyben nagyon céltudatos is. Mindig mindent megtettem annak érdekében, hogy természetesen a értékeimen belül, hogy elérjem a céljaimat. Ez sportban ugye elkerülhetetlen, viszont amit már említettem is, hogy nem csak az lett a célom úgymond, hogy jól érjek, hanem szépen is. És ez megváltoztatta a gondolkodásomat, a hozzáállásomat elég sok mindenhez. így, ahogy ezek az értékekhez igazítottam a tevékenységeimet is, természetesen rengeteg új ajtó tárult ki előttem, vagy nyitódott meg azóta is, és jelenleg is. Biztosan nem vagyok már egyedül, hiszen úgy gondolom, hogy olyan dolgok is történtek az utóbbi időszakban az életemben, amik irányába én eddig tettem lépéseket, de valahogy sosem sikerült, és most kinyíltak ezek az ajtók. Biztosan érzem a segítséget.
Konkrét élményt is megosztana a hallgatókkal?
Én egy heti ismétlődő élményt említenék meg. Minden héten találkozok kis Robert atyával, és elég sűrűk a napjaim, az azt jelenti, hogy reggel 6-tól én este 8-10-ig dolgozom. Rettentően kimerítő folyamat, és tényleg, hogyha találkozok a kis Robert atyával, akkor az a egy óra vagy másfél óra a hétben, ahol talán úgymond a legnyugodtabb körülmények között vagyok, és ott érzem jól magam.
Lelkiségi igen. Beszélgetések? Vagy milyen céllal történnek?
Általában az élet bármilyen területéről tudunk beszélni, beszélünk is, és bízom benne, hogy beszélni is fogunk, de az egy olyan környezet, amit talán eddig még nem tapasztaltam meg. És konkrét esetről munkámnak köszönhetően is van lehetőségem, hogy hatással legyek másokra, ugye, mint sportegyesületen belül is, egyébként még egy főállásban máshol tevékenykedem, de ott is a jóért teszek és a jóért dolgozok, és ez az összes lehetőség csak azután nyílt meg, hogy a jó útra tértem, és a jó mellett tényleg ott van Isten, és támogatja azt, és ad rá lehetőséget, hogy a jót képviseljük, és a jó úton haladjunk, és ezt hirdessük is.
Vannak esetleg olyan szokások, amiket azután épített be az életében, amik a hitét erősíti?
Hát természetesen az ima, kis testvéremmel, Bencével ezt minden nap gyakoroljuk. Ez volt így a legnagyobb változás azóta.
Az ön családja az korábban hívő volt, csak ön valahogy nem?
A családom hívő volt, én ebből valahogy kiskorban kimaradtam, de úgy gondolom, hogy ettől szebb az egész dolog, hogy ez később talált meg. Hát természetesen nem az én döntésem volt, hanem valaki már eldöntötte korábban, hogy ez lesz az az út. De
az Úr is... meghív bennünket.
Így van.
Vannak-e még olyan forrásai, amelyek által merít valahogy ilyen lelkiségi tartalmakat, keres-e tudatosabban azóta?
Természetesen a Biblia olvasás is azért a napi rutin, vagy a heti rutinnek a részesévé vált. Úgy gondolom, hogy rengeteg pozitívumot, és rengeteg tapasztalatot, és rengeteg jó dolgot olvashat az ember. Csak buzdítani tudom az embereket ahhoz, hogy igyekezzünk szépen élni, és a keresztény értékek szerint igen. És ehhez természetesen a Biblia egy nagyon jó útmutató.
Volt olyan tapasztalat, egyet félig meddig említett is, amit úgy érzed, hogy ez tényleg önről szól, amikor elkezdte olvasni a Bibliát, vagy a beszélgetések kapcsán, amiben megtalálta önmagát.
Ha említenem kell, akkor akár a tékozló fiú történetét, ez nagyon jól illik rám, hiszen 20 évig úgymond vándoroltam, bandukoltam, még eljutottam a helyes útra. Bebizonyosodott az, hogy a lehetőséget mindannyiunk megkapja arra, hogy a helyes útra térjünk, és akár bizonyos többszörösen elkövetett hibák után is, vagy keresgélés után is az ajtó nyitva áll, és kezet nyújt felénk, és rajtunk is áll, hogy megtegyük azt a lépést, de van rá lehetőségünk.
Milyen szálakkal kötődik? Mi az, amiért hálás valahogy az Úrnak, hogy épp ebbe a városba rendelte önt?
Gyerekkorom óta a sportnak köszönhetően rengeteget utaztam. Ez éves szinten több hónapot jelent, és nagyon sok időt töltöttem külföldön, nagyon sok mindent láttam, és ezért nagyon hálás vagyok. Szinte Európa valamennyi országáról beszélhetünk, ezen kívül Kanada, az Egyesült Államok, Oroszország, Azerbajdzsán, és még számos más, de valahogy mindig hazatérettem. Én a sportpályafutásom befejezése után egyetemi tanulmányaimat külföldön is végeztem, Ausztriában, azzal a célra, hogy akkor én megyek külföldre, befejeztem a sportot, és egyszerűen kimegyek külföldre rakni, és külföldön szeretnék élni. És ahogy kimentem, rögtön megfogalmazódott bennem, és éreztem azt, hogy nekem Komáromban a helyem, és itt kell kamatoztatnom a nemzetközi tapasztalatokat, és itt kell érvényesítenem azokat a tanultakat, amit kint tanultam, és a helyi emberek javára. Jelenleg is itt élek, és itt is tervezek maradni, hiszen ha mindenki elmegy, akkor kimarad itt. És ezt is felelősségemnek érzem, hogy a legjobb tudásom szerint segítsem a környezetünket is.
Köszönjük Demin Viktornak a beszélgetést!
Én köszönöm szépen a beszélgetést, és további szép napot kívánok!